Akkor szeretettel köszöntünk mindenkit ma este, illetve ma délután. Az ószövetségi történelemmel foglalkozó előadás sorozatunkban a múlt alkalommal Izrael Egyiptomból való kivonulásával, illetve kiszabadításával foglalkoztunk. És most ma itt folytatjuk a történetet. Arról fogunk ma beszélni, hogy hogyan alakult Izraelnek a pusztai útja, vagy ahogy emlegetni szoktuk, a pusztai vándorlása, egészen a pusztai szentély építésével bezárólag. A programhoz képest van egy kis lemaradásunk, mert belemerültünk a részletekbe, de a mai meg a következő alkalommal összevonunk egy kicsit, úgyhogy utol fogjuk érni magunkat a következő alkalomra. Legközelebb lesz majd szó arról, hogy miért nyúlt végül 40 esztendőre Izrael pusztai vándorlása, és hogy miképpen alakultak Mózes halálának a körülményei, ezekről a kérdésekről lesz szó legközelebb. Tehát most akkor, akik a Bibliában is követik a történetet, Mózes második könyvénélben járunk, és most pedig következik a 15. fejezet. Ugye a 14. fejezetben olvastunk a kivonulás történetéről, a 15-ben volt Mózes éneke, és most a 15. fejezet végén vagyunk, a 22. verstől, és így folytatjuk tovább a történetet. Egyébként szeretném megemlíteni, hogy Pál apostol a korintusiakhoz írt első levélben külön kiemeli Izrael pusztai vándorlásának a történetét, mint ami tel is teli van tanulságokkal, leckékkel a később élő tanítványok, a később élő hívő emberek számára. Így olvasom Mózes második könyve 15. fejezetében a 22. verstől. Ennek utána elindította Mózes Izraelt a Veres tengerről, és mentek a Súr puszta felé. 3 napig mentek a pusztában, és nem találtak vizet. És eljutottak Márába, de nem ihatták a vizet Márában, mivel hogy keserű volt. Azért is nevezték a nevét Márának. És zúgolodott a nép Mózes ellen mondván, mit igyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott, és mutatott néki az Úr egy fát, és bevetette azt a vízbe, és a víz megédesedett. Ott adott néki rendtartást és törvényt, és ott megpróbálta őket, és mondta, ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rádam a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr a te gyógyítód. És jutottak Élimbe, és ott 12 forrás volt, és 70 pálmafa, és tábort tőttek ott a vizek mellett. Hát majd előkerítek egy komolyabb térképet, mert egy ilyen jó nagyot következő alkalomra mindenképpen hozok, hogy kicsit bemutassuk azt az útvonalat, ahol Izrael haladt a kivonulástól kezdve. Arra talán emlékszünk, szó volt róla, hogy nem vezette őket a Jóisten a legrövidebb úton, ahol körülbelül 2 hét alatt elérhették volna az ígéret földjét, mert azt mondta, hogy a nép nincs felkészülve még a hitpróbákra, és ha megtámadja őket valamely nép az úton, akkor megrettennek, megfélemlenek, és inkább egy kerülő úton vezette őket, tehát így le a sínai félszigeten, ugye a sínai félszigetnek a déli csücske körül ott volt a ugye a bibliai leírásból így tűnik ki, ez a bizonyos Hóreb hegye, ahol aztán a szövetségkötés, a törvényadás történt, és aztán úgy vették az irányt Kánaán földje felé. Egy pusztai területen vezetett át az útjuk, és azt olvastuk itt, hogy nem találtak 3 napig vizet. Emlékszünk még rá egy kicsit, hogy mennyien voltak? Ugye ezt nagyon sokat vitatták a Biblia magyarázók, de mondtam, hogy nem lehet félreérteni. A Biblia többször is megemlíti, hogy csak a férfiak, a fegyverfogható férfiak, mint egy 600 ezer, és hozzá a nők, a gyerekek, a hatalmas ugye, nyájak, az állatok, amik velük vándoroltak. És ugye azt mondtuk, hogy csak is így logikus a dolog, mert egyiptomi tartózkodásukról is azt olvassuk, hogy az egyiptomiak félni kezdtek tőlük, mert mindenfelől megtelt velük az ország, tehát ugye ez nyilván nem csak egy kis népcsoport volt, és említettük azt is, hogy itt látjuk Mózesnek a nagyságát, úgyhogy valamennyire a fantáziánkat ugye megerőltessük, Budapest lakosság olyan 2 millió körül van, most már valamivel kevesebb, de mondjuk számoljunk 2 milliót, és akkor itt még ugye, ha hozzáadjuk a férfiakhoz, a nőket, a gyerekeket, egy 2-2,5 millió a legkevesebb, amivel számolnunk kell. Ugye említettük a múlt alkalommal, hogy nagyon gondosan megszervezettek voltak, ezredesek, tizedesek, századosok, szóval egész pontosan csoportokra volt osztva a nép, megvoltak a vezetői. Mózes 4. könyve leírja, hogy minden törzsnek zászlói voltak, megvolt a rendje, hogy kellett letelepedni, ha valahol letáboroznak, hogy indulnak tovább. Szóval igen komoly rend volt a táborban, és még a tisztasági előírások is nagyon precízek voltak. De ezzel együtt is egy ekkora tömeget pusztában vezetni egy új hazafelé, akik most jöttek ki a rabszolgaságból, szóval tényleg nem véletlen, hogy Mózes rendkívüli nagyságáról beszél a Biblia, aki még ha más segítőkkel együtt is, de ezt a feladatra Isten ereje által, de egyáltalán képes volt és lelkileg tudta viselni. És hogy mennyire nem volt könnyű dolga, az mindjárt kitűnik ebből a kis szakaszból, amit az imént elolvastuk. Ugye hát önmagában megértjük azt, hogy 3 napig nincs víz. Ekkora tömegnek nyájakkal ez egy nagyon kritikus helyzet. Hát biztos volt valamennyi víztartalékuk, de most már éppen elfogyott, ugye, meleg és puszta. És a Jóisten bizonyára megtehette volna, hogy hamarabb nem vízről gondoskodik a számukra. De a Jóisten ugye egy kicsit nyilván látni akarta, hogy most az első nehézségekkel a pusztában hogyan néznek szembe. Azt olvastuk, hogy zúgolódott a nép Mózes ellen, és mondták, mit igyunk. De tehát mindig Mózes volt a célpont, ugye minden felelősséget ráruháztak, és mindent rajta kértek számon, de azt látjuk, hogy Mózes egészen másképpen viselkedett. A nép zúgolódott, és azt mondta, mit igyunk, Mózes pedig az Úrhoz kiáltott. Ugye ez már önmagában nagyon tanulságos. És kicsit magunkra ismerhetünk, mikor az életben nehézségbe kerülünk, és akár anyagi, vagy egyéb természetű nehézségbe, és úgy néz ki, hogy az élet lehetőségeink veszélyeztetettek, akkor mit csinálunk? Azonnyomban zúgolódni kezdünk, vagy pedig az Úrhoz kiált, és segítséget kér az ember. És nagyon egyszerűen segítette az Úr, és ennek nyilván jelképes jelentősége is volt. Azt olvasom, mutatott neki az Úr egy fát, és azt mondta, hogy annak a galját vagy ágát vesse a vízbe, a forrásba, és a keserű víz megédesedett. Mert ugye azt olvastuk, hogy mentek a pusztában, nem találtak vizet, és egyszer csak találtak egy vizet egy helyen, de hát ugye biztos újongva szaladtak a vízforrás felé, valószínűleg egy jól látható bővízű forrásnak tűnt, és akkor rájöttek, hogy keserű. És akkor ugye ez a nagy kiábrándulás és zúgolódás kezdődött, de amikor Mózes az Isten utasítása szerint beledobta azt az ágat, akkor a víz megédesedett. És szeretnék egy néhány sort olvasni egy nagyon szép könyvből, Ellen White Nagy orvos lábnyomában című könyvéből, amelyben úgy gondolom, hogy mindnyájunk számára hasznosan von le egy tanulságot ebből a történetből. Ezt írja. Sokan az élet terheinek súlyát megkétszerezik azzal, hogy állandóan valamilyen nehézségtől tartanak. Ha azután valamilyen csalódás vagy nehézség éri őket, úgy érzik, hogy minden összeomlik. Olyan nehéz sorsa senkinek sincs, mint nekik. Az élet teher lesz számukra, pedig nem kellene, hogy így legyen. Gondolatmenetük megváltoztatása céltudatos erőfeszítésbe kerül, de meg lehet változtatni. Boldogságuk azon múlik, hogy változtatnak-e ezen a gondolkozásmódon. Lássák meg azokat az áldásokat, amelyeket Isten útjukra áraszt. Isten minden próbában gondoskodik segítségről. Amikor Izrael a pusztában már a keserű vizéhez érkezett, Mózes az Úrhoz kiáltott. Az Úr nem valami új vagy rendkívüli gyógyszert kínált, arra fívta fel a figyelmet, ami kéznél volt. Egy cserjét, amit ő teremtett, azt kellett a forrásvízbe dobni, hogy a vizet megtisztítsa és megédesítse. Mikor ez megtörtént, a nép ivott a vízből és felfrissult. Krisztus minden próbában segítséget nyújt, ha kérjük. Szemeink megnyílnak, és a Szentlélek megtanít arra, hogy hogyan hasznosítsunk minden áldást, amelyek a bajok ellenszerévé lehetnek. Minden keserű pohárhoz, amely az ajkunkhoz ér, találhatunk egy-egy gyógyító ágat. Ezt az utolsó mondatot azt hiszem olyan könnyű megjegyezni, hogy minden keserű pohárhoz, amely a szánkhoz ér, amikor mi is valami jobbat várnánk, és keserű vízzel találkozunk, ha az Istenhez kiáltunk segítségért, akkor ő fog mutatni egy gyógyító ágat. Találunk egy-egy gyógyító ágat, valami, ami ezt jóra fordítja, valami, ami ebből kivezető utat mutat, és mindig bizakodva erre gondoljunk, hogy Isten mindig tud valami megoldást. Nagyon szép az a mondás, hogy Isten 1000 kiutat is tud egy nehéz helyzetben, ott, ahol mi egyet se látunk. És ha mi hozzá kiáltunk, akkor megnyitja a szemünket, rávezet minket valami egyszerű, valami kézenfekvő megoldásra vagy kiútra, ami által abból a helyzetből kijuthatunk. Elnézést közben egy kicsit az ablakot meg kéne nyitni, mert úgy érzem, már is nagyon meleg kezd lenni. Köszönöm szépen, egy ablak maradjon nyitva. És a Jóisten valami nagyon szép ígéretet fűzött ehhez az esethez. Azt mondta, ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, akkor egyet sem bocsátok rádam a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, és jön egy hatalmas ige, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Érdemes ezt az igét is megjegyezni, nem? Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Sokan, ha például betegségbe jutnak, is olyan nagy pánikba esnek. De azt kell tenni, amit Mózes tett, hogy az Úrhoz kiáltott. És a Jóisten megadhatja ezt a kegyelmet, hogy azt mondja, én vagyok a te gyógyítód. Sokan vagy csak természetes szerekre, vagy csak orvosra, vagy a kettőt kombinálva, de eszükbe se jut, hogy hát az Istenhez kiáltani, és azt mondani, hát te vagy az életem, Ura, látod, mekkora gondot okoz nekem ez a betegség, és kérlek, mutasd meg, hogy van ebből a kivezető út, vagy adj nekem türelmet, vagy adj nekem erőt, vagy fordítsd jóra. Úgyhogy ezt az ígéretet nagyon véssük az emlékezetünkbe, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód, ezt mondta Isten Izraelnek. És ez az isteni bemutatkozás a mai napig érvényes. A 27. vers is nagyon tanulságos, amit olvastunk. Eljutottak Élimbe, és ott 12 forrás volt, és 70 pálmafa. Hát 12 jó bővízű forrás, akkor mikor kezdtek zúgolódni? Egy nagyon közel ehhez a helyhez. És sokszor mi is úgy vagyunk, szinte karnyújtásnyira van a megoldás, de mi már nem bírjuk ki, addig kitör az emberből a zúgolódás. Olvassuk azután tovább, a 16. fejezetben már megint jön a zúgolódás. Ha valaki gondolja, számolja, hogy hány zúgolódást produkált Izrael népe, és hány lázadást kellett Mózesnek átélni a pusztában. És elindultak Élimből, és érkeztek Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájába, amely Élim között és a Sínai között van, a második hónapnak 15. napján Egyiptom földjéről való kijövetelük után. És zúgolódott Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában. Na hallgassuk csak meg, hogy hangzott ez zúgolódás. És mondták néki, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel, mert azért hoztatok ki ide minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot éhséggel öljétek meg. Megdöbbenhetünk rajta? Hát tényleg Egyiptom olyan csodálatos volt, most úgy emlékeztek rá, csak azt mondták, hogy ott a húsos fazék mellett ültünk, és jól laktunk kenyérrel. Hát ennyiből állt Egyiptom? Hát először is biztos nem volt akkor a nagy jólétük azért, most ehhez az ínséghez képest, most a képzeletük felnagyította, hogy ott minden olyan csodálatos volt. De hát hol volt a rabszolgaság, hogy a gyermekeiket megölték, a fiú gyermekeket, hogy majd összeszakadtak a robot munkába. Ugye ezekről most nem történt említés. Most fölnagyították, hogy ott élelemmel jobban voltak ellátva, és teljesen kétségbeesetten panaszkodtak, és nézzük meg, hogy Mózes mivel vádolták meg, azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot éhséggel öltjétek meg. Hát ez az első kérdés, Mózes hozta ki őket, az ő ötlete volt? Ki tudta volna hozni a saját erejével? És nézzük meg, alig telt el egy kis idő azóta, hogy csodálatosan átjöttek a veres tengeren. Nem? Hát milyen tapasztalatokat szereztek? Előtte Egyiptomban a 10 csapás alatt milyen tapasztalatokat szereztek? Hogy őket nem sújtotta semmi. Utána hogy szabadította ki őket az Isten az ellenségei kezéből? És egy kis idő múlva mindent elfelejtettek. Csak a pillanatnyi nehézséget nézték, és keservesen zúgolódtak, és azt mondták, ti hoztatok ki azért, hogy a sokaságot éhséggel öljétek meg, és ott milyen jó volt Egyiptomban, és milyen szörnyű itt. Elég jellemző tükre ez az emberi természetnek? Mi is hajlamosak lehetünk arra, hogy amikor egy nehézség támad, abban benne vagyunk, elfelejtünk minden korábbi segítséget vagy tapasztalatot, amikor az életünkben megoldódtak dolgok, és akkor felnagyítja a képzeletünk a nehézségeket. Ugye mennyire jellemző ez az emberi természet? És képzeljük el, mikor egy ilyen nagy sokaság egymást hergeli, és mindjárt belelovalják magukat a lázadásba, nem volt egy könnyű helyzet. De bámulatos az Istennek a türelme. Azt látjuk, hogy az első lázadásoknál még csak szemrehányás se tett nekik. Hanem, hogy így mondjam, megszégyenítette a zúgolódásukat az ő azonnali kegyelmes segítségével. Így olvasom itt a 4. verstől, és mondta az Úr Mózesnek, imén essőképpen bocsáttok nektek kenyeret az égből. Menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a valót, hogy megpróbáljam, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. A 6. napon pedig úgy lesz, hogy amikor elkészítik, amit bevisznek, az 2 annyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek. Hát ugye először is azt mondta, jó Isten, az égből adok nekik kenyeret, a mennyből adok nekik kenyeret. Ezt is nagyon sokat találgatták, próbálták így, meg úgy, meg amúgy magyarázni, hogy hát odafújta a szél valamilyen afrikai cserjétnek az ehető, nem tudom én, magvait, vagy termését. Sok mindent találtak, hogy próbálják természetes okokkal megmagyarázni. Csak elfeledkeznek egy dologról, amire ez a kis rövid részlet is utalt. Azt olvassuk, hogy minden nap mindenki egy ómerrel szedhetett, az olyan 2 liternek számít, szóval fejenként ennyit lehetett számolni, ilyen mennyiséget, és nem volt szabad eltenni másnapra, mert akik meg másnapra megpróbálták eltenni, azoknak megbűszödött és megférgesedett, és viszont a 6. napon 2-szer annyi hullott, ugye, és az Izrael fiai ugye már tudtak arról a bizonyos heti nyugalomnapról, hiszen az ősatyák történetében is van róla szó, de hát a fogságuk idején ezt részben elfelejtették, részben a rabszolgatartóik, ugye ennek a megszegésére kényszerítették őket, elszoktak tőle, és most a Jóisten újra meg akarta tanítani őket erre, és ez volt az érdekes, hogy akkor 2-szer annyi hullott pénteken, és hogyha akkor eltettek másnapra, akkor nem bűzhődött meg, akkor megmaradt, és föl tudták használni. Na hát az az egyiptomi cserje, amelyik ezt produkálja, hogy menetrendszerűen a 6. napon 2-szer annyi hullik, és ha másnapon tesznek el belőle, akkor megbűzhődik, ha elteszik pénteken a másnapra valót, akkor nem, hát ugye ilyen egyiptomi cserje nincs. Másrészt pedig azon is gondolkozzunk el, hogy a Jóisten tényleg így idézőjelben az égből is adhat nekünk kenyeret. Ugye szoktak az emberek néha ilyen csúnya mondást mondani, hogy hát ezt a helyzetet nem lehet megoldani, ha csak az Isten ablakot nem nyit az égen. De itt azt olvassuk, hogy az Isten az égből is tud kenyeret adni, azt értsük jelképesen, tehát mindent meg tud oldani, mert ő a teremtő és a fenntartó. És amikor tényleg az ember semmi kiutat nem lát egy helyzetben, akkor az Isten még csodálatos megoldásokat tud. És soha nem mondjunk ilyet, hogy na hát, itt az Isten se tud segíteni. Ez az egyik a legcsúnyább emberi mondás. Ez ne hagyja el a szánkat, mert az Isten még az kenyeret is tud adni az égből, ekkora sokaságnak is, menetrendszerűen, és mindent, amire az embernek szüksége van. Hát a Mózes minden esetre el volt csüggedve a népnek az zúgolódása miatt, mert ugye ilyen rövid idővel a nagy csodák után megint. Az előbb látták, hogy megédesedett a keserű víz, aztán ott volt a 12 forrás. De a következő nehézségnél ugyanúgy, mint aki semmit nem tanult, semmit nem változott, megint elcsüggettek. És akkor így olvasom a 9. versben, Áronnak pedig mondta Mózes, mondd meg az Izrael fiai egész gyülekezetének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta az Úr a ti zúgolódásotokat. Hát ha ez igaz volt, akkor igaz ma is, meghallja az Isten a mi zúgolódásunkat. És hogy így mondjam, nem esik jól neki. És nekünk pedig tényleg bűnül rovatik föl, hogyha annyiszor tapasztalja az ember az Isten segítségét, és mégis mindig újra csak a zúgolódás az egyetlen, amit tud. Na hát aztán azt olvassuk, hogy az történt, hogy Isten tényleg nem bántotta a népet, még mindig ilyen, hogy mondjam, gyerekkorukban voltak, szóval még olyan kiskorúak voltak a hitbeli tapasztalatokban is, hát megszégyenítette, hogy mondtam, a zúgolódásukat, hogy azt olvassuk, hogy este a fűrjeknek a sokasága lepte el a tábort. Mondjuk erre még inkább lehet természetes magyarázatot adni, mert ezek nagy tömegekben repültek, elfáradnak, és ott hatalmas tömegben terítette le a tábor a fűrjeket, és akkor a fűrjeket tehették, és aztán így olvassuk, hogy a 14. versben, mikor pedig a harmadszállás megszűnt, ímé a pusztának színén apró gömbölyegek voltak, aprók, mint a dara a földön. És aztán olvasunk ilyet a Bibliában, hogy olyan volt az íze, mint az olajos pogácsának, vagy a mézes pogácsának, tehát valamilyen nagyon jó tápértékű valami lehetett, és azt mondjuk készítettek belőle pogácsát, főzték, sütötték, a legkülönbözőbb módokon tudták elkészíteni változatosan, és ez volt az a bizonyos manna. Ugye nem tudjuk pontosan, mit jelent ez a szó, azt olvastuk itt a Bibliában, hogy azt mondták mánez, valószínűleg Egyiptomban volt valami hasonló étel, amit mánnak hívtak, és akkor azt mondták, hogy mán ez, ehhez tudták hasonlítani, és aztán innét származik ebből a manna név, hogy ezt biztosította Isten a számukra. Olvasom még itt, hogy még a nép még mindig nem tanult, már megtörtént ez a csoda, még mindig nem, mert azt olvassuk, hogy a 20. versben, de nem hallgattak Mózesre, mert némelyek hagytak abból reggelre, amely megfélgesedett és megbűszödött. Azt mondja, Mózes pedig megharagudott rájuk. Szóval Mózes elkeseredett, hogy hát ennyire nem hallgatnak rá. Aztán ugye mondta nekik Mózes, így olvasom a 23. versben, holnap nyugalomnapja, az Úrnak szentelt szombat, amit sütni akartok, süssétek meg, amit főzni akartok, főzzétek meg, ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. És mégis a 7. napon is kimentek a nép közül, hogy szedjenek, persze nem találtak. És mondta az Úr Mózesnek, meddig nem akarják megtartani parancsolataimat és törvényeimet. És akkor Mózes mondta nekik, lássátok meg, az Úr adta néktek a szombatot, azért ő ad neketek 6. napon 2 napra való kenyeret. Maradjatok vesztek ki a maga helyén, senki sem menjen ki az ő helyénből a 7. napon, tudnivik mannát szedni. És nyugodott a nép a 7. napon. Szóval nagy nehezen megtanulták, és komolyan vették, hogy az Isten milyen komolyan áldásként szánt nekik egy heti nyugalomnapot. Ezt csak úgy megjegyzem, hogy nagyon kevesen veszik ma ilyen komolyan az Isten tisztelti nyugalomnapot, hogy amit főzni akartok, főzzétek meg, amit sütni akartok, süssétek meg. De Mózes idején ezt ilyen komolyan vették, hogy ez legyen egy abszolút, teljesen nyugodt, szabad nap, amit az Isten tiszteletére, egymással való közösségre, a testi és lelki felüdülésre lehet fordítani. És ha tovább lépünk ezután, akkor azt találjuk, hogy hamarosan megint újabb zúgolódásra került a sor. Olvasom Mózes második könyve 17. fejezetéből. Így olvasom. És elindult Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából, és az Úr rendeléséhez képest az ő útjuknak rendje szerint és tábort ütöttek Refidimben. De a népnek nem volt inni való vize. Hát ugye volt már ilyen eset? Volt. Aztán a keserű vizet találtak, az Úr megédesítette, nem sokára 12 forrást találtak. Ugye most mit szeretnénk ezután hallani? Hát gondolom, hogy azt, hogy hát most már azért fegyelmezetten viselkednek és bizakodnak, hogy újra ismétlődnek az előbbi tapasztalatok. De helyett ezt olvassuk, versengett azért a nép Mózessel, és mondták, adjatok nekünk vizet, hogy igyunk. Ugye megint, mintha elfeledkeztek volna arról, hogy Isten vezette őket, nem Istenhez kiáltottak, hogy Istenem segíts, hanem a Mózest okolták, és Mózesnél követelőztek, hogy adj nekünk inni. és mondta nékik Mózes, mit versengettek én velem, és mit kísértitek az Urat? De azt mondta, hogy hát mit teszitek próbára az Istent, hogy megbántjátok a ti szúgolódásotokkal, miért csináljátok ezt? Így olvasom a 3. versben, és szomjúhozott ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. Hát, meddig jutottunk? Változott valami? A szöveg ugyanaz. Mózest fokolják, jobb volt, maradtunk volna Egyiptomban, azért hoztál ki, hogy megölj bennünket a pusztában. Hát szóval valami félelmetes, és meddig jutottak, hogy ha az Úr közben nem lép, megkövezik Mózest az eddigi szabadítójukat. Hát hálás szerep embereket, emberekért küzdeni a megmentésükért, vagy valami jó felé vezetni őket. Ugye a történelem tanúsítja, hogy ez sose volt hálás szerep. Ha Jóisten meg nem oltalmazta volna, megkövezték volna azt a szabadítójukat, aki eddig ennyi mindent vállalt értük. Szóval semmi nincs új a nap alatt, ezeket jól megjegyezhetjük. És ekkor jön egy csodálatos jelenet. Ezt nagyon szeretném, ha nagyon megfigyelnénk, amit most olvasok, és elgondolkoznánk rajta, hogy a Jóisten egy milyen különleges tanítást adott ekkora népnek. És mondta az Úr Mózesnek, mikor ő az Istenhez fordult, és azt mondta, mit csináljak ezzel néppel, hagy tanácsot, hát kis híja, hogy megköveznek. És mondta az Úr Mózesnek, eredj el a nép előtt, védj magaddal Izrael vénei közül, és pálcádat is, amellyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el, és íme én odaállok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedett Mózes Izrael vénei szeme láttára. Érdekes ez az utasítás. Azt mondta, hogy vegyél magadhoz az Izrael vénei közül, tehát közvetlen tanuk legyenek, mielőtt a néptömeg odajárulna, és ugye inni kezdene. Tehát a nép legfőbb vezetői menjenek veled, saját szemükkel lássák, hogy mi történik, vedd azt a híres neves pálcát, amivel ugye a csodákat tette a fáraó előtt, amivel a verestengert szétnyitotta, amit az Isten hatalma kísért. Ugye nem a pálcában volt az erő, ezt sejthetjük, az csak egy szimbólum volt, ha a Jóisten hatalma támogatta az ő esetről esetre való személyes, kegyelmes megnyilatkozása Mózest, és akkor azt mondta, hogy sújts a kősziklára, és a kősziklából víz fakad. Hát ugye mindnyájan láttunk már egy ilyen szép, meredek sziklafalat, ugye azért, ha valaki azt egy vesszővel megsújtja, abból nem fakad a víz. És ez nyilvánvaló, hogy megint a természet feletti isteni csoda. De megfigyelt valami kis mozzanatot valaki, hogy mit mondott az Isten? Nem csak annyit, hogy sújts a sziklára, hanem valamit mondott még. Én odaállok elődbe, a Hóreben, a szikla elé, mit gondolunk, láthatóan? Nyilván láthatatlanul. És azt mondta, te sújts a sziklára, és víz fakad. Mit gondolunk, mit akart ez mondani? Milyen különös, nem? Ha mondjuk a Jóisten azt volna Mózesnek, hogy vedd a pálcádat, amivel megsújtottad a verestengert, amivel kiszabadítottam ezt a népet, és most mégis zúgolódik, és akkor sújtsd meg a népet, és érje őket valami csopás. Ugye ezt valahogy természetesebb kibontakozásnak éreztük volna. De milyen különös, azt mondja, én odaállok a szikla elé, emberi szem számára láthatatlanul, és akkor tulajdonképpen, amikor azt mondta, hogy sújts a sziklára, akkor azt mondta, hogy sújts rám. Sújts a pálcával rám, és víz fog fakadni, életadó víz a népnek és a tömegeinek. Nos, ez egy csodálatos, jelképes beszéd volt. Úgy szoktuk mondani, hogy messiási előkép, egy tanítás az Izrael népének, hogy az eljövendő megváltó mit fog cselekedni. Nem gyönyörű szépen fejezte ki, hogy azt a sújtást, az az ítélet, az a büntetés, amit a nép érdemelne, ő veszi magára. A népnek csak pedig mi jut? Az életadó víz, az áldást hozó víz, az isteni kegyelem, az isteni segítség. Tehát hányféleképpen mutatta be Isten az eljövendő megváltó helyettes áldozatát Izrael népének. Ugye korábban tanultunk az ábrahámi zsák történetről. Ugye az is egy előkép volt az atya és a fiú áldozatáról. És most Isten megint tanítja ezt a népet, a zúgolódásukat is ilyen kegyelemre fordítja, hogy ti érdemelnétek meg a vesszőnek a sújtását, de nem titeket fog érni, hanem azt mondja, sújts én rám, mondja Mózesnek, mert az eljövendő megváltó fogja magára venni a nép bűneinek a jogos büntetését, őt érje ezeknek az ítélete, a nép pedig csak a kegyelmet, a szabadulást, a mennyei segítséget fogja megkapni. Nem megindító szemléltetés ez? Egyébként az egész Ószövetségben és az Új Szövetségben végig a Istennek és külön a megváltónak, az messiásnak a jelképe a kő, kőszikla. Ugye emlékszünk rá, hogy az Úr az én kősziklám. Aztán ugye a megváltóról is, hogy a kő, amit az építők megvetettek, a szeglet fejévé lett. Szóval számos ilyen jövendőlés van. És itt ez a kőszikla, amiből a sújtásra víz fakad, azt igazából a megváltót, a megváltó Krisztust jelképezte. Tehát ez a zúgolódás megint az Isten kegyelme által áldásra fordult a népnek, és Isten még mindig szigorúan nem szólt rá a népre. És majd nagyon érdekes lesz látnunk, hogy amikor mindezek után még újra, meg újra, meg újra zúgolódnak, akkor már a Jóisten majd megenged a népnek is bizonyos fenyítékeket. Ezt majd a következő alkalommal látjuk közelebbről, és valahogy így van nálunk is. A Jóisten nem szíve szerint veri és szomorítja az ember fiát, mondja a Biblia, és a Jóisten szeretné elhárítani a nehézségeket, a nyomorúságokat rólunk, de amikor az embernek semmi nem segít, csak ugyanolyan oktalanul viselkedik, csak ugyanúgy zúgolódik, sokszor a Jóisten kénytelen megengedni vereségeket, válságokat, nehézségeket az életünkben, hogy felébredjünk és kijózanodjunk, akkor se hagy magunkra. De minden esetre, ha az ember idejében hallgat és odafigyel, akkor ezekre nem is kell, hogy sor kerüljön. Van a 32. Zsoltárban egy ilyen nagyon sokat mondó részlet, azt mondja, ne legyetek oktalanok, mint a szamár és ló, aminek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád, hanem hallgassunk az Istenre, és ne várjuk meg, hogy neki fájdalmasabb vagy nehezebb válsággal kell felébreszteni, vagy elgondolkodásra bírni bennünket. Ezután a nép hamarosan megérkezik a Sínai hegyéhez, és ezt a részt szeretnénk újra olvasni Mózes második könyve 19. fejezetéből. Így olvasom a 19. fejezet első három versében. A harmadik hónapban azután, hogy kijöttek Izrael fiai Egyiptom földjéről, azon a napon érkeztek a Sínai pusztába. Refidimből elindulván érkeztek a Sínai pusztába, és táborba szálltak a pusztában, a hegyel áttellemben szállt pedig ott táborba Izrael. Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről mondván, ezt mond az Izrael háza népének, ezt ad tudtára az Izrael fiainak. Tehát egy nagyon ünnepélyes eseményre került sor három hónappal a Veres-tengeren való átkelés után. Addigra már lent jártak a Sínai félszigetnek a déli részénél, és a Hóreb vagy a Sínai hegyével szemben ütöttek tábort, és Mózes felment az Úrhoz a hegyre, ugye, ahol ő ott jelent meg Mózesnek. Most eszünkbe jut valami, mikor Mózes Isten elhívta, akkor mit is mondott neki? Annál a bizonyos csipkebokornál a Hóreb hegyénél, ugye már innét ismerjük a Hóreb hegyét, azt mondta, amikor kiszabadítalak titeket, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Úrnak. Tehát Mózesnek ez igen jelentőség teljes lehetett, az Úr szava eddig minden teljesedett, valamikor indét indult el, ugye így szólította meg az Isten annál a bizonyos titokzatosan égő csipkebokornál, és lám most itt van a néppel a Hóreb hegyének a lábánál. És ekkor a Jóisten formálisan szövetséget akart kötni a néppel, és tett nekik egy szövetségi ajánlatot. És ez roppant tanulságos, ezt olvassuk el szó szerint. Így olvasom itt a Bibliánkban. A negyedik verstől olvasom. Tehát ugye Isten azt mondta Mózesnek, ezt a tudtára Izrael fiainak, ezt az üzenetet közvetíts nekik. És olvasom a negyedik verstől, mi volt az üzenet. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok, birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Elment azért Mózes, és egybehívta a nép véneit, és elejükbe adta mindazokat a beszédeket, amelyeket parancsolt néki az Úr. És az egész nép egy akarattal felelt, és mondta, valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. Nagyon érdekes ez a párbeszéd, Isten tette egy szövetségi ajánlatot, és hogy reagált rá a nép. Hát ugye egy nagyon, nagyon különleges szövetség volt ez, amit legelőször figyeljünk meg benne, hogy miért hívta el Isten Izraelt, és miért kötött velük szövetséget. Azt mondta nekik, hogy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém. És sajnos tudjuk, hogy az emberekben mindig milyen nagy a hajlam az antiszemitizmusra, mindig ott bujkál egy, még a Jóistennel szemben is egy olyan gyanakvás, na hát a Jóisten miért választott ki egy kivételezett népet, és hát ugye itt is azt mondta nekik, hogy lesztek ti valamennyi nép között az enyém. Ugye az emberben mindjárt föllobban a gyanakvás, az ugolódás, hogy hát az Isten miért így emelt ki egy népet, és hát áldotta meg olyan különleges módon, és hát neki az a nép volt fontos, és a többi nem. De csak ha felszínesen olvassuk, akkor jegyzünk meg ennyit, mert nézzük meg ugyanannak a mondatnak mi a vége. Úgy lesztek ti nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld. És már korábban a Mózes, vagy az Ábrahámnak ígért áldásoknál is, ugye amikor ismételten Isten elmondta, hogy mi a célja az ő utódaiból nevelt hívő néppel, mindig mit mondott? Megáldatnak a te utódaidban a föld összes népei. Tehát akkor Isten azért választotta ki Izraelt, vagy azért hívta el, hogy kivételezzen velük, és ők különb legyen, és a többi ne számítson, nem. Hanem azért, hogy ők legyenek az Isten beszédének a hordozói, a képviselői, a megtestesítői, és éppen azért, mert az Úré az egész föld, és neki minden nemzetből egyformán minden ember kedves, és azért, hogy legyenek egy tanúságtevő nép, legyenek papok birodalma és szent nép, és hogy megáldassanak általuk az életük példája és a tanúságtevésük által minden nép. Milyen szomorú, hogy az Istennek a szép és jó tervei nem valósulhattak meg úgy, ahogy ő szerette volna őket. Szerette volna megvalósítani őket. Sokan úgy mondják, hogy ez egy kétségtelen tény, hogy a zsidó nép mind a mai napig egy rendkívül tehetséges nép. Ezt aztán nem lehet letagadni. Ugye? És éppen annak a következménye, hogy annyi időn át ugye magas szellemi, lelki, erkölcsi nevelésben részesültek, egészségükre nézve is Isten szabályokat adott. És tényleg más népekhez képest többenetesen magasabb volt a családi kultúra náluk, az egészségügy, és az erkölcsi nevelés, és a szellemi fejlődés. És akkor az ember kicsit elgondolkozik, mi lett volna, ha még hűségesek is lettek volna az Istenhez. Mi lett volna még, ha mindig folyamatosan engedelmeskedtek volna a történelmük folyamán. Ő belőlük milyen nép lett volna, és hogy áldattak volna meg más népek is általuk. Tehát az Istennek nem csak Izraelre, hanem minden népre néző csodálatos terve volt. Ez volt a Jóistennek a szándéka. És azután figyeljük meg, hogy a Jóisten milyen szövetségi ajánlatot tett nekik. Először is azt mondta, hát gondoljátok meg érdemesen nektek az élő, teremtő és mindenható Istennel szövetséget kötni, hiszen láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem. Láttátok, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Ugye ezt mind a nép emlékezetébe véste. És akkor ez az 5.-6. vers rendkívül jelentőség teljesít. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy hát Isten Izraellel egy olyan alacsony rendű szövetséget kötött, hát, hogy próbálják megtartani az ő törvényeimet, amit hát persze egy rossz természetű testi leszármazás szerinti nép nem tarthatott meg. És hát hogy van, hogy akkor a Jóisten egy nem igazán jó szövetséget kínált nekik, ami eleve kudarcra volt ítélve. De itt valamit nagyon megfigyelhetünk. A Jóisten azt mondta nekik, hogy az az én szövetségi kívánalmam, hogy minden parancsolatomat tartsátok meg. Nem, ezt a nép mondta, hogy mindazt megtartjuk. Mi mindazt megtartjuk, amit az Úr parancsolt. Ők értelmezték így. De a Jóisten mit mondott? Ugye minden szövetségi ajánlatra mi jellemző? Mi az egyik félnek a szövetségben a feladata? Milyen feltételeket kell annak teljesíteni? Mit fog tenni a másik? Mi az egyiknek a része a szövetségben, mi a másiknak? Na, hát ezt a Jóisten nagyon pontosan megmondta, roppant egyszerűen. Ha megfigyeljük, két dolgot mondott, hogy a népnek két dolgot kell tenni, és ő maga két dolgot ígért. Azt mondta, így fog működni ez a szövetség. Ti tegyetek meg két dolgot, én pedig két ígéretet fogok teljesíteni rajtatok. És mi volt az első kívánalom? Ha figyelmesen hallgattok szavamra. Tehát Isten nem azt mondta, hogy ti önerőtökből próbáljátok az Isten magas erkölcsi törvényeit megtartani, csak azt mondta, ha figyelmesen hallgattok szavamra. Ugye milyen súlya van ennek figyelmesen? És azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen az örök kegyelmi szövetséget kínálta föl Isten Izrael népének is, és ma ugyanezt a szövetséget kínálja nekünk embereknek. Nem azt mondja, hogy te szedd össze az erődet, és akkor te légy egy Jézusnak egy minta tanítványa, és rigorózusan vigyázz, hogy mindent betartson, amit ő mondott, hanem azt mondja, egyet kérek, figyelmesen hallgassatok az én szavamra. Hát, nagy dolog az, ugye? Akkor az Isten beszédét tényleg komolyan kell venni. Ahogy Jézus mondta, aztán az enni inni kell, arra nagyon komolyan odafigyelni. És a másik, amit pedig az Isten mondott, ha megtartjátok az én szövetségemet. Ez meg mit jelentett? Mi az, mikor egy szövetséget komolyan veszünk? Hogy semmit se csinálunk egyedül, a másikat mindig belevonjuk mindenbe, nem? Támaszkodunk a szövetségesre. A Jóisten csak ennyit kért. És ha ezt lefordítjuk a mi nyelvünkre, akkor azt mondhatjuk, hogy ma se kér a Jóisten többet, hogy mint az ő beszédével, a Bibliába foglalt isteni ígékkel, azokra igazán figyelmesen hallgassunk. Amit a legtöbb keresztény gondol, hogy kicsit tanulunk hittanon, aztán időnként hallgatunk valamit prédikáció, néha kezünkbe veszünk, ez nem felel meg annak, hogyha figyelmesen hallgattok az én szavamra. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Másik helyen azt mondja, alkalmas a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Jézus azt mondta, hogy ez olyan, mint a mindennapi kenyér, aminek az embernek minden nap kell betáplálkozni. Tehát a Jóisten ma sem mond többet, ezt nem tudtok magatoktól megváltozni, nem is kérek többet tőletek. Azt majd az Isten elvégzi, abban a beszédben élet van, az lélek és élet, mondta Jézus. Annak jellem átformáló hatalma van. Én tőletek csak azt kérem, hogy figyelmesen hallgassatok az én szavamra. A másik pedig, hogy az ember az Istent vonja bele minden dologba az életében. Vegye komolyan ezt a szövetséget, támaszkodjon az Istenre, ne maga a feje után, ne egyedül intézze a dolgait. És akkor a Jóisten meg mit ígért? Két nagy dolgot. Az egyik, hogy lesztek valamennyi nép között az enyéim, és akkor erről az embernek eszébe jut, amit Jézus olyan nagyon-nagyon szépen mondott földi életében. Azt mondta, hogy akik az enyéim, azokat senki ki nem ragadja az én kezemből, és senki nem ragadja ki az én atyám kezéből, aki nagyobb mindenkinél, mert én is az atya egy vagyunk, és én örök életet adok nékik. Hát milyen az, amikor Isten tulajdonának ismer el egy embert? Nem nagy dolog ez? Mondhatná ennél nagyobbat, hogy az enyém. Az azt jelenti, hogy én jót állok értük, én kezeskedem értük. Az azt jelenti, hogy maga a mindenható Isten, mint hű szövetséges oltalmazza őket, és figyel rájuk, és gondot visel róluk. Mondhatna Isten nagyobbat? Az enyém lesztek. És én az enyémért jót állok. És ahogy Jézus mondta, az őket senki ki nem ragadhatja az én kezemből, nem tudja senki tönkretenni, mert az Isten nagyobb mindenkinél, aki oltalmazza őket, és vigyáz rájuk. A másik ígéret pedig így hangzott, lesztek papok birodalma és szent nép. Ez pedig arra vonatkozott, hogy az Isten felhasználja őket, más emberek megmentésére, egy misszionárus népé teszi őket, egy olyan népé, amelyek megtestesítik az Istennek a törvényeit, és áldására vannak tényleg a föld minden népének. És a Jóisten ma is azt mondja, az ő szövetségi ajánlata nagyon egyszerű. Nem azt mondja, hogy mi változtassuk meg a természetünket, győzzünk le a rossz tulajdonságunkat, mert ezt önerünkből nem tudjuk megtenni. Azt mondja, csak azt kérem tőled, figyelmesen hallgass az én szavamra, és támaszkodj rám, vedd igénybe az én segítségemet mindenben. Akkor a Jóisten elvégzi a többit, átalakítja az ember gondolkodását, átalakítja az ember jellemét, erőt ad neki az igazság cselekvéséhez, az isteni szeretettörvénynek a betöltéséhez. Tehát ez egy rendkívül fontos szövetség volt. És ezután került sor arra, hogy Isten kihirdette nekik a 10 parancsolatot, az Isten erkölcsi alaptörvényét. Eredetileg terveztük, hogy erre kitérünk, de most egy kicsit az időben is megcsúsztunk, és ennek közelmúltban adtam többeknek egy ilyen lapot, és ha valakinek nem jutott volna, akkor ma még nagyon szívesen adok. Az a címe, hogy a szabadság törvénye, ez egy ilyen rövid leírás és magyarázat a 10 parancsolatról, és szeretnék minden kedves jelenlévőt bátorítani, hátul letesszük, ha valakinek eddig nem jutott, vigyel, aki pedig már jutott és hazavitte, de még nem olvasta el, vegyük elő otthon, jó? Tekintsük ezt amolyan házi feladatnak, hogy mi is volt az a 10 parancsolat, amit Isten adott, és hogyan is kell aztnak helyesen megértenünk az egyes tételeit. És Izrael népe ezt, ennek az Jóisten olyan kegyelmes volt, hogy ezt olyan külsőségek között hirdette ki, hogy úgy olvassuk, hogy az egész nép hallotta a tűz közepéből szóló Istennek a szavát, és hogy Isten ennek a törvénynek a szentségét annyiféleképpen kifejezte, hogy így olvassuk a Bibliában, hogy először is a saját kezével írta fel a kőtáblákra, amit Mózesnek átadott, aztán a saját szájával hirdette ki a népnek, ugye nyilván az ő nyelvükön, de erre mondta neki később Mózes, és most szeretném egy pillanatra idézni Mózes 5. könyvéből, hogy később már, mikor az ígéret földje határán voltak, és már Mózes pályafutásának, szolgálatának a vége volt, akkor Mózes emlékeztette őket, és a következőket mondta. Mózes 5. könyve 4. fejezetéből idézek, tehát Mózes 5. könyve 4. fejezetéből ezt mondta nekik, a 33. verset olvasom, de még talán előbb a 32-et is, tehát 5. könyv, Mózes 5. könyve 4. fejezet 32. verstől. Mert tudakozzál csak a régi időkről, amelyek te előtted voltak, ama naptól fogva, amelyen Isten ember teremtett a földre, és pedig az égy egyik szélétől a másik széléig, ha történte-e nagy dologhoz hasonló, vagy hallatszott-e ehhez fogható. Hallotta-e valamely nép a tűz közepéből szóló Istennek szavát, amiképpen hallottad te, hogy életben maradt volna? 35. vers. Csak néked adatot láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten is nincsen kívüle több. És a 36. Az égből hallatta veled az ő szavát, hogy tanítson téged. A földön pedig megmutatta néked az ő nagy tűzét, és hallottad beszédét a tűz közepéből. Tehát úgy idézte vissza Mózes Izrael fiainak, hogy ha ti nem veszitek komolyan ezt a törvényt, nincs mentségetek. Hát itt vannak a tanúk, egyik nemzedék tanúskodik a következőnek, hogy itt rendkívüli természeti jelenségek közepette, azt olvassuk, hogy az egész Hórep-hegy rengett, és mennydörgött, és villámlott, és természetfeletti tűz mutatkozott, és valami nyilván valami fenséges hangon, nyugodtan, de nagyon érthetően nép hallotta, ahogyan az Isten kihirdette nekik a törvényt. És az ember úgy kicsit elgondolkozik, hogy ma ezt a 10 parancsolattal hogy bánunk. Az emberiség, meg a kereszténység. Valahol beszélgettünk, és akkor mesélte ott egy főorvosnő ismerősöm, hogy egy ilyen korlaprevízión együtt volt egy jó adag orvoscsapat, meg ápolónők, aztán valahogy szóba jut a 10 parancsolat. Hát voltak ott, azt mondja, vagy 20, de nem tudták összeszedni a 10 parancsolatot, se azt, hogy meglegyen a 10, se a sorrendjét. Végül valaki oda ment, aztán az interneten megnézte, hogy is van a 10 parancsolat. De hát ez nagyon jellemző, nem? És pedig ezt valamikor Isten olyan fontosnak tartotta, hogy saját kezével írta a kőtáblákra. Olyan fontosnak tartotta, hogy ugye ez a rabszolgaságból szabadult kiskorú nép értse, hogy ez milyen szent és milyen fontos. A tűz közepéből maga hirdette ki nékik a saját szavával. és mégis már Izrael népe is hányszor áthágta, és aztán mi, és az egész kereszténység, hogy ezt az isteni törvényt nem ismerjük, nem értjük. Ezért még egyszer hadd kérjek mindenkit, hogy olyan igazán figyelmesen olvassuk el ezt a kis írást, és benne a 10 parancsolat szövegét. És megkérdezem, méltó ez a 10 parancsolat arra, hogy legalább fejből tudjuk, és legalább a sorrendjét is pontosan tudjuk? Hát nagy dolog megtanulni. Ugye a földi törvénykönyvek ekkorák, ugye kötetekre rúgnak. Az Isten törvénye ennyi. És nem csak arra van szükség, hogy fejből megtanuljuk, hanem arra, hogy gondolkodjunk róla. Az Ószövetségben van egy ilyen ige a Zsoltárok könyvében, azt írja, hogy boldog ember az, aki az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Megvallom, hogy még mikor úgy kezdtem a Bibliával ismerkedni, volt egy olyan kis csalódottságom a 10 parancsolattal kapcsolatban. Nekem úgy tűnt, hogy nincs nagy logika benne, ugye, az én kis felületes ítéletemre. Nekem úgy tűnt, hogy nincs olyan nagy logika benne, meg úgy sok mindent nem is értettem benne is, és úgy valahogy ez bujkált bennem, hogy hát ez tényleg az Isten törvénye, ezt az Isten maga adta az embereknek, hát valahol ugye annak az isteni jellegnek ki kéne rajta ütközni, és én meg csak olyan nagyon emberi szövegnek éreztem, mondom, még olyan különösebb logikát sem értem benne felfedezni, de aztán, amikor jó belegondoltam, amikor tényleg az ember komolyan veszi, ha figyelmesen hallgattok szavamra, szóval nem csak úgy fölfutólag, nem csak úgy egy felületes ítélet, hanem igazán elgondolkodunk róla, akkor azt mondtam, bizony, hogy rajta van az isteni tökéletességnek a pecsétje. Először is hiánytalan ez a törvény. Szóval, ha végig gondoljuk, végig a szeretetről szól, mit jelent a szeretet Isten iránt és a fele barátaink iránt, és azok az emberek is nagyon messze járnak az igazságtól, akik ilyesmit mondanak, hogy hát a 10 parancsolatra nincs szükség, főleg a nagykorú kereszténységre nincs szükség erre a kis gyámra, vagy erre a kis támasztékra, hogy 10 parancsolat, hát Jézus egy parancsolat adott, hogy szeressük egymást. Azt kell mondanom, nagy elbizakodottság, hogy mi azt hiszük, hogy nekünk kimondják ezt a szót, hogy szeretet, és mi tudjuk, hogy mit jelent szeretni. Ugye hány ember mondja azt, hogy hát mi szeretjük egymást, családtagok is, hát mi szeretjük egymást, de azért mennyi gonosz belefér, meg mennyi egymással való rossz bánásmód. Tehát a Jóistennek nagyon pontosan meg kellett mondani, mi az, hogy az Isten szeretni igazán, mi az, hogy a fele barátot szeretni igazán. És hogyha tényleg előről, hátulról, belső összefüggéseiben jól átgondoljuk ezt a törvényt, akkor azt mondjuk rajta van az isteni tökéletesség pecsétje. És azt tudjuk mondani, ha ennyit minden ember megtartana, ezen a földön boldog, tökéletes emberi társadalomban élhetnénk. Nem hiányzik belőle semmi. Tökéletesen biztosítaná azt, amire szükség van, néhány egyszerű és rövid szóval. Nem véletlenül mondták, ugye ezt többen itt ebben az írásban megtalálunk ugye ilyen kijelentéseket. Ezt mondta például Comenius, az a híres cseh pedagógus, és egyébként nagyon komoly keresztény is volt, igehirdető is volt. Azt mondta, az isteni jogrendnek ez a summája felér a világ összes megszámlálhatatlan törvényével, szabályával, jogrendjével, sőt ezerszer tökéletesebb azoknál. És igaza volt. Ha megfigyeljük, akkor azt mondjuk, ez tényleg az Isten írta, tényleg az Isten írtette ki, mert annyira benne van a lényeg, és annyira tökéletes, és sokkal nagyobb figyelmünkre méltó, és arra, hogy sokkal mélyebben és komolyabban tiszteletben tartsuk. Emlékszünk még, amikor Józsefről tanultunk, milyen volt József magatartása, noha ő még így, nem így tételekbe foglalta, ismerte Isten törvényét, mint a 10 parancsolat, de például azt, hogy ne légy házasságtörő, hogy ez az Isten erkölcsi törvény, ezt abszolút komolyan vette. És ő mennyire tartotta tiszteletben az Isten törvényét? Akár milyen kísértésre így reagált, hogyan tehetném, hogyan követhetném el az Isten ellen, és hogyan élhetnék vissza az én fele barátom bizalmával. Szóval neki ez elképzelhetetlen volt ennek a törvénynek az áthágása. Tehát okunk van igazán mélyen elgondolkodni erről a törvényről, és sokkal, de sokkal nagyobb tiszteletben tartani, és sokkal komolyabban venni. Ha mi nem is hallottuk közvetlen a tűz közepéből, de itt van a tanúságtétel erről, és ott van magának a parancsolatnak a belső tanúságtétele, hogy milyen tökéletes erkölcsi törvény. Még egy rövid néhány szóval fejezném be, majd a jövő alkalommal még egy kicsit visszatérünk a szentélynek a kérdésére, de történt itt még egy nagyon fontos dolog a sínai hegynél, miután Isten adta nekik a 10 parancsolat törvényét, utána Mózesnek adott még egy sereg más törvényt is, ezekről is rendkívül érdekes lenne beszélgetnünk, amelyek nem olyan súlyúak, mint a 10 parancsolat, hanem az Izrael polgári életére, nemzeti életére, az egészséges életmódjukra vonatkoztak, az egész társadalmi életüket szabályozták. Ezeket is nagyon érdekes megfigyelni. Csak egyet említek meg, hogy például a földtörvény, amit az Isten adott nekik, fantasztikus. Ugye, ha végignézzük az emberi történelmet, az embereknek két ötletük volt, hogy hogyan osztozzanak a földön. Az egyik az, hogy magántulajdon szentsége, a másik meg az, hogy köztulajdon. Egyik se jött be, az önző ember mindegyikkel visszaélt, és az emberi társadalmakban rengeteg visszaélés keletkezett. Tudjuk, hogy Izraelnek milyen törvényt adott Isten? Az volt a törvény, hogy a föld az Úré, aki teremtette. Ti csak haszonélvezők és bérlők vagytok. És ugyancsak a Jóisten nem mondta azt, hogy ne legyenek különbségek és ember és ember között, mert az sem segít, annak sincs értelme. Figyelemben nem véve a szorgalomban, az odaadásban és egyébben való különbségeket, hanem boldogulhattak ki a maga szorgalma tehetsége szerint, de volt egy roppant érdekes törvény, hogy minden 50. esztendőben, ezt hívták jubileumi évnek, az addig ugye megvolt minden törzsnek a területe, és azon belül minden családnak a területe, és azt lehet, hogy az alatt ő neki el kellett adni, hogy eladósodott, hogy nem tudta megtartani, de az 50. évben ingyen vissza kellett adni az eredeti családoknak, az eredeti törzseknek mindig. Látjuk, milyen érdekes dolog volt, mert az Úri a föld, ő csak haszonélvezetre adta, de egy idő múlva Isten esélyegyenlőséget teremtett. Mindenki, akik valamit rosszul tettek, vagy szerencsétlenség, vagy akármi miatt, most újra kezdhette, új esélye volt. Ugye milyen különleges törvény volt? És úgy is kellett a földet eladni, ha már közeledett az 50. esztendőhöz, figyelembe kellett venni, hogy hány évre adja el. Mert az 50. esztendőben ingyen és bérmentve vissza kellett adni az eredeti tulajdonosának. Addig lehetett az övé, annak a családnak, annak a törzsnek, akiké volt. Tehát sok különleges és nagyon érdekes dolgot. Vagy például, hogy az Isten hogy nevelte ezt a népet, azt mondta, hogy le ne szedjék a termésüket az utolsókig. Ez például tilos volt, hogy egy jó kapzsi gazda az mindent összeszedne, véletlenül sem maradjon ott semmi. A szőlőnél, az aratásnál, mindennél, és ott kellett hagyni a szegényeknek. És a 7. esztendőben meg nem volt szabad. Hogy vigyázott Isten a vetésforgóra, meg a talaj ki ne merüljön? 7. évben megműveletlenül kellett hagyni, addigra gondoskodni kellett, hogy kihúzzanak egy év tartalékot, ugye egyébként hát jól termő terület volt, és akkor a szegények, ami magától termett, az övéké volt. És az aratás után, meg a szület után is mehettek, és senki el nem zavarhatta őket, jogos volt, hogy szedegessenek és gyűjtögessenek maguknak. Nagyon érdekes társadalmi törvények voltak, nem? Nagyon, nagyon különlegesek és magasrendűek, vagy a bíráskodásuk is. Mennyire Mózes például ezt mondta a bíráknak, kicsint és nagyot hallgassatok meg, és ami Istenünk előtt nincs sem személy válogatás, sem ajándékelvétel. Szóval semmiféle bírói korrupció, vagy ilyesmi számításban nem jöhetett meg ilyen megvesztegetések, és ehhez hasonlók, vagy hogy egyik mert tekintélyesebb, azért annak nagyobb igaza van a bíróság előtt a másiknak. Tehát ha ezeket még abszolút hűségesen mindig megtartották volna, még bámulatosabb és csodálatosabban virágzó lett volna a nép élete, és tényleg áldására szolgált volna minden népnek. És a szentélyről végül csak annyit, hogy miután Isten mindezeket a törvényeket adta, még Mózesnek még fel kellett menni a hegyre, és akkor Isten, így mondjassuk a Bibliány, mintát adott neki, hogy kell építeni egy ilyen pusztai templomot, egy ilyen pusztai szentélyt. Egész pontosan meghatározott, hogy hordozható legyen, szétszedhető és összeállítható, tehát alkalmazkodott ahhoz, hogy ők még vándorúton vannak az ígéret földje felé, de mindenben a legnemesebb, a legtökéletesebb anyagokból kellett készíteni, és az Isten mivel indokolta, hogy miért készítsék ezt? Mózes második könyve 25. fejezetének a 8. versében olvassuk, egy rövid mondat, tehát Mózes második könyve 25. fejezet 8. verse, és azt mondta nekik, így fogalmazott, hogy építsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Nagyon egyszerű mondat, de tudjuk, mit fejezett ki? Azt mondta, én az Isten szent vagyok. A nép élete meg tele van bűnnel, törvényszegéssel. Azt mondta, így én nem lakhatok közöttetek a ti tisztátalanságaitok közepette, de készítsenek egy szent hajlékot, amelyben nem csak az volt a lényeg, hogy, ahogy mondtam az előbb, hogy a legértékesebb anyagokból művészi kivitelbe épül, hogy valamelyes tükrözze az Isten nagyságát, vagy az Isten dicsőségét, hanem az volt a lényeg, hogy ez a bűnrendezés helye volt. Mi, ha ezt halljuk, hogy templom, akkor nekünk az jut eszünkbe, hogy ott prédikálás folyik, vagy tanítás, vagy éneklés, imádság. Izraelben az áldozat bemutatás törvényes helye volt. A bűnrendezés helye volt. Ha a nép vétkezett, ha a fejedelem vétkezett, ha az egyes ember vétkezett, akkor megvolt a szabott rendje, hogy milyen áldozat bemutatás által kellett az Isten bocsánatát kérnie. Tehát ez azt fejezte ki, hogy Isten gyűlöli a bűnt, bűnnel együtt nem lakik, de kegyelmesen mégis ad egy lehetőséget, hogy bűneiket rendezzék, és azt már talán mondanom sem kell, az eddigiekből kiderül, hogy az összes áldozatok Krisztust jelképezték, a helyettes áldozatot, hogy akit a kősziklánál is meg kellett sújtani a vétkes nép helyett, és mind-mind arra tanította Izraelt, hogy Isten ad áldozatot helyettük. Az Isten veszi magukra a bűneik büntetését, az eljövendő helyettes megváltó, és ezen az alapon megbocsátja bűneiket, és ők rendezhetik az ő bűneiket Istennel, és mindig új kezdettel indulhatnak. Tehát egy csodálatos hely volt ez a szentély, a bűnrendezés helye, az Istennel való megbékélésnek a helye, a bűntől való megtisztulásnak a helye, és ezért mondta Isten, hogy építsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam, hogy megtisztuljanak az ő bűneikből, és az Isten elfogadhassa őket, és együtt lakozhasson velük. És lezárásul még egyetlen kis részletet szeretnék felolvasni, egy valami széppel fejezzük be, most valami szépet olvasunk Izrael népéről, olvastuk a zúgolódásaikat, most itt pedig valami szépet olvashatunk róluk. Ugyanis az történt, hogy amikor a templomot építették, amit említettem, hogy kiváló anyagokból kellett építeni, akkor honnét szedték ehhez az anyagokat? Ez nagyon tanulságos. Azt mondták, hogy önkéntes ajándékok legyenek. Szeretném olvasni Mózes második könyvéből, Mózes második könyve 35. fejezetéből, így olvasom, Mózes második könyve 35. fejezetében a 4. verstől. És szólt Mózes az Izrael fiai egész gyülekezetének mondván, ez az, amit az Úr parancsolt mondván, szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, most figyeljünk, mind akinek a szíve önként hajlandó arra, hogy hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, ezüstöt, rezet, kék és bíbor közös, karmazsin színű és lenfolalat és kecskeszőt, peresre festett kosbőröket és borzbőröket és szittimfát, világító olajat, aromákat a kenet olajához, fűszereket a füstöléshez, ónix köveket és foglalnivaló köveket az efódhoz és hósenhez. És akik köztetek ahhoz értők, jöjjenek elő, és csinálják meg mindazt, amit az Úr parancsolt. Tehát először is adakozásra, mászt és önkéntes munkára szólították a népet, akiknek aztán a mestereit maga az Úr jelölte ki, és ezekről is olyan nagyon szépen azt mondta, hogy adtam az ő szívükbe bölcsességnek és értelmlelkét, az Úr lelkét, hogy tudjanak kigondolni, megtervezni és megvalósítani ötvös munkákat, faragó munkákat, hímző munkákat, tehát művészethez az Isten adott ihletet embereknek, hogy meg tudják valósítani pontosan a minta szerint a templom építést, és a népet pedig felszólították az adakozásra. Ugye hiába pusztába vándoroltak, de emlékszünk, hogy jöttek ki Egyiptomból? Hogy Isten azt mondta, hogy kérjék meg a rabszolga munkájuk bérét, kérjenek arany, ezüst, edényeket, szóval a gazdag Egyiptomból ők nagy gazdagsággal jöttek ki, és most azt mondta az Úr, adjanak belőle. Hát az ember ugye elgondolkozik, hogy lenne ma egy ilyen adakozás mondjuk. Ugye egyszer hallottam egy protestáns lelkész ismerősömtől, aki azt mondta, hát ugye ott a persely, és azt mondta, hát azért abban mennyi gombot, meg mennyi tiszfiléres lehet találni. Ugye, az egy kicsit még abban a régi időben. Ugye, ijesztő, az ember belegondol, hogy és hát még a semmi nem jönne össze abból a kis semmi kis persely pénzből. De Izraelben, akik ennyi jót tapasztaltak az Úrtól, egészen másképp volt ez, de azt mondta Isten, nem volt megszabva, hogy ki mennyit adjon, és semmi kényszer, azt mondta, mindenkit önként, amint a szíve hajt. Nem volt egy házadó Izraelbe. És nem volt az, hogy gondoskodtak együtt a nép, nem. Mindenki önként, amint a szíve hajt. És végül hadd olvassam el, hogy mi lett az eredmény. Így olvasom a következőket. A 36. fejezetben olvasom. Egy pillanat, mindjárt olvasom. A 36. fejezetnek az első versétől. Elí hívta azért Mózes Bésálielt és Aholiábot, mindezokat a bölcs férfiakat, akiknek elméjébe tudományt adott az Úr, és mindakit szíve arra indított, hogy járuljon annak a munkának végrehajtására. És átvették Mózestől mindazt az ajándékot, amit az Izrael fiai hoztak a szent hajlék felépítésének szolgálatára. És azon túl is minden reggel önkéntes ajándékot is hoztak. Eljöttek azért mindazok a bölcsek, akik a szent hajlék minden munkáján dolgoztak, kiki a maga munkájától, amelyen dolgozott, és ezt mondták Mózesnek. Többet hord a nép ajándékba, mint amennyi kell a munka elkészítésére, majd parancsolt az Úr, hogy csináljuk. Mondta azért Mózes, és hírré tették a táborban, se férfi, se asszony ezután ne készítsen ajándékot a szent munkára, és megszűnt a nép hordani. És az egész munka elvégzésre elég volt az adomány, még felesleges is. Na, ez egyszer szépen vizsgázik Izrael népe. Most azért eszükbe jutott, hogy mennyi hálára van okuk az Isten iránt, mi mindent tett értük, és bőkezűen és nagyon szépen adtak. Hát nem tudom, ha ma meghirdetnék, hogy itt és itt épül valami az Isten dolgára, vagy az Isten tiszteletére is, hozzon mindenki önként, meg lehetne önkéntes adományokból, akár csak mondjuk egy templomot építeni, és pedig úgy, hogy még sok is, és szólni kell az embereknek, hogy hagyjátok abba, mert már nem tudjuk felhasználni. Tehát itt láthatjuk, hogy nem nagyon dicsekedhetünk a napjaink kereszténységével, vagy Isten félelmével Izraelhez képest, és de ezért nem az embereket kell kárhoztatni, mert azt kell mondanunk, ha eleven a hit, ha hatalmas isteni tapasztalatok vannak, akkor az emberek szíve megindul, akkor könnyen adnak. Ha ellaposodik, ellangyosodik a hitélet, a kereszténység, akkor az embereknek nincs késztetésük arra, hogy jobban adjanak. És kicsit ez egy kicsit fokmérője a lelkesedésnek, a szeretetnek, és amikor így adnak, mindenki pedig csak önként adott, kiszabott összeg nélkül, akkor annál nagyobb öröm nincs, akkor az emberekre visszahat az öröm, a boldogság, és nem hiányzik nekik. Tehát ezzel zárjuk a mai témánkat, hogy láttunk sok negatívumot a pusztai népnél, az örökös újból-újból való lázongást és engedetlenséget, de azért olykor magukba szálltak, és megmozdult a szívük, és látták, hogy mekkora hálára van okuk, és akkor szívből önként adtak annyit, hogy még felesleges is volt, és le kellett állítani az adakozást. Hát itt fogjuk folytatni legközelebb, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét, és szeretettel várunk akkor mindenkit mához 2 hétre, és akkor itt folytatjuk. Ezt pedig, ha megtenné valaki, hogy ott hátul letenné, és bárki, aki eddig nem kapott ebből a 10 parancsolat anyagból, az vegyen el, és még arra szeretnélek bátorítani, hogy otthon alaposan áttanulmányoztuk, a jövő alkalommal a beszélgetésnél, tehát mához 2 hétre, a beszélgetésnél ebből egy speciális téma lesz. Tehát, hogyha bárkinek a 10 parancsolattal kapcsolatban van kérdése, vagy mondani valója, vagy valamit nagyon megragadta, vagy valami megvilágosodott neki, örömmel hallgatjuk az észrevételeket, jó? Tehát a következő előadás után egy rendkívüli közös beszélgetés lesz a 10 parancsolatról, de nem úgy, hogy én beszélek, hanem ki, aki elolvasta, mondja a gondolatait és a kérdéseit. Akkor a viszontlátásra mához 2 hét múlva, mához 2 hétre, és egy pár perc múlva, ahogy szoktuk tenni, egy bő 5 perc, maximum 10 perc múlva, itt kezdjük elő a beszélgetést.